Ami tabu, az szent, megközelíthetetlen, titkos, vagy éppen a felkavaró kínos volt, amiatt nem hozható szóba és kerülendő. Neked hogyan vetődött fel ez a téma, a tabu kérdés, mint a Híd magazin számára használható fókusz?
Látom, hogy a társadalmi életünkben is, de az egyház és a család életünkben is igazi probléma, hogy vannak dolgok, amikről nem beszélünk. Van, amiről nem is kell beszélni, mert annyira intim, annyira belső dolog, tehát nem arról van szó, hogy itt mindent ki kell teregetni, amit esetleg csak az Istennel beszélünk meg, vagy éppen az orvossal, vagy a házastársunkkal, barátunkkal, vagy szerelmünkkel, de azt hiszem, hogy talán az évszázadok ránk rakódott nyomása miatt, a prüdéria miatt, az egyházi nevelés több évszázados hibái miatt kialakult az emberek között, hogy egyes dolgokról nem illik beszélni és nem szabad beszélni, pedig nagyon kellene. Ennek az elfolytásnak és hallgatásnak megvan az ára, mégpedig az, hogy ezek a kérdések léteznek, például a szexuális élettel kapcsolatos ismeretek, dolgok, jelenségek, vagy a családon belüli erőszak, egyházon belüli visszaélések, problémák, és ezek előbb-utóbb robbannak. És végső soron a 20. században, amikor az egyház társadalmi hatása és hatalma meggyengült, óriási erővel jöttek elő ezek az elfojtott dolgok, indulatok. Alapvetően a 60-as évekre gondolok, az a rock korszakra, ahol szinte gátlástalanul tört elő a fiatalokból, az emberekből a szerelem utáni vágy, az italozás, az öröm utáni nagy sóhajtozás, vágyakozás, ami megnyilvánult a drogfogyasztásban, a szabadság iránti vágy. Ezzel az a gond, hogy túlzásba ment ez is. Tehát a lényeg, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem mondunk ki, pedig ki kéne mondani, beszélnünk kellene róla, és vannak olyan dolgok, amiket kimondunk, de nem feltétlenül megfelelő időben és stílusban. Tehát ezek a gondolatok vezettek arra, hogy ezt a kérdést körül kellene járnunk egy kicsit egyházi, családi, társadalmi szempontból.
A tabuk könnyen átcsapnak valami negatívumba, tehát hogyha előtörnek, akkor tényleg ott van sokszor a túlzás, a túlzott szabadság, a szabadosság lesz, vagy hirtelen kitör egy nagy veszekedés a családban olyan témában, amiről hosszú ideig nem beszélgettek, mindenki tudott róla, de nem mertek vitatkozni róla normális hangnemben?
Vannak egészséges viharok és egészséges kirobbanások is, tehát néha szükséges, hogy valaki megtörje a csendet. Ilyen volt például valamikor Tőkés László Temesváron a Ceausescu megszállás alatt, vagy Martin Luther King, az amerikai fekete mozgalom egyik vezetője. De hát ilyen volt maga Jézus Krisztus is, hogy olyan dolgokat mondott ki, amiket addig elhallgattak, nem vettek komolyan, és aztán ez vihart okozott. Van vihar Istentől is. Gondoljunk Jónásra, aki engedetlen Istennel szemben, elfojtja magában a küldetést, és aztán Isten vihart bocsát rá. Kemény dolog szembenézni ügyekkel, házasságon belüli hűtlenséggel, családon belüli szenvedélybetegségekkel, egyházon belüli visszaélésekkel, vagy erőtlenségekkel, de nagy dolog, amikor valaki, főleg, hogyha a Szentlélek vezeti és mozgatja, ezeket érzékeli, és ki tudja mondani. Nagyon sok egyházi hitvallás, nyilatkozat, reformmozgalom ilyenekből indult ki, hogy voltak emberek, akik olyanokat mondtak ki, amikről mások hallgattak. Jézus maga is felállt az ünnepen, és kiáltott, és azt mondta, hogyha valaki szomjas, jöjjön én hozzám, ő hozzá. Ez is egy tabu volt, tehát hogy menjenek egy emberhez az emberek lelki-szellemi italt inni. Tehát vannak viharok, és vannak nehézségek ezzel kapcsolatosan, de nem ez a cél, nem ez a célunk, hanem többek között ezért készül el egy ilyen Híd magazin, hogy megtörjük a csendet, hogy beszéljünk erről, hogy békeidőben beszéljünk erről. Föl lehet készülni arra, hogy mégiscsak például családon belül, hogy kezeljük a halált. Erről is van egy írásunk, egy evangélikus lelkész Ribár János ír erről, aki egyben tanatológus, a haláltudománnyal is foglalkozik, és ezek a cikkek, ezek a gondolatok előkészíthetnek minket olyan helyzetekre, amik még előttünk állnak.
az a fontos talán, hogy egy családon belül, vagy egy közösségen belül jól működjön a kommunikáció, hogy nyíltan tudjunk beszélni, bátran tudjunk beszélni, mert ehhez szerintem bátorság kell sokszor mindenféléről. Vannak olyan családok, ahol alapszinten nem működik a kommunikáció, és van, ahol ez természetes módon működik.
Igen, a házasságra való felkészítés folyamán nagyon sokszor hangsúlyozzák mások, és mi is adjuk tanácsként a jegyeseknek, hogy kommunikáljatok, hogy beszéljetek. De a gyakorlat nagyon sokszor nehéz, hiszen emberek vagyunk, különbözőek vagyunk, nagyon más a genetikánk, nagyon más az, amiben szocializálódtunk. És igen, van olyan, hogy egy családban egyszerűen bizonyos dolgokról nem beszélnek. És ebben a mai bolond világban, ahol nagyon sok értéket megkérdőjeleznek, és nagyon sok minden a feje tetejére áll, ma már luxus nem beszélni az érzékeny kérdésekről, az érzékeny ügyekről. Muszáj arról beszélni, hogy a gyerekeink viszonya milyen az interneten található jó és rossz dolgokhoz. Ezt is úgy tabusítottuk, és aztán most már érzi a társadalom, hogy olyan nagy bajok vannak, hogy muszáj beszélnünk. Tehát van rajtunk egy nyomás is, és legyen is ez a nyomás rajtunk, és látok ilyen programokat, műsorokat, előadásokat, ahol bizony kérik a szülőket, nagyszülőket, hogy lépjenek be a gyerekeik világába, hogy nem lehet azt elengedni, hogy ők úgy élnek, ahogy akarnak, és abban élnek, amiben akarnak. És a mai felfogásnak, világnak az a veszélye, hogy nincsenek határok. És ez nagy gond. Tehát azért mondom, hogy luxus, hogyha a szülők, lelkészek, tanárok nem tanulják meg a dolgokat fölismerni, kimondani, és irgalmas szeretettel, szakértelemmel kezelni.
Úgy gondolom, hogy a tabuhoz és ahhoz, hogy miről nem beszélünk, kötődik általában valami félelem is, vagy a múltunktól való félelem, akár nemzeti múltra visszatekintve, amikor tabu volt a trianoni eseményekre visszatekinteni, vagy holokausztról beszélni egy családban, de ugyanígy a jövőre is vonatkozhat, amiről az előbb beszéltél, hogy egy szülő talán fél is szembenézni azzal, hogy milyen világban nő bele a gyereke. Hogy lehet ezeken a félelmeken túllépni és szembenézni a félelmeinkkel?
Mióta Istentől elszakadt az ember, azóta van félelem, és van is oka a félelemre, tehát ettől nem tudunk feltétlenül mindestől megszabadulni. Azzal együtt, hogy a Szentírásban nagyon sok szó esik a félelemről, és nagyon sok biztatást is olvasunk. Tehát Isten részéről mindig ezek az üzenetek érkeznek, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne félj, látlak téged, ismerlek téged, segítek rajtad. Ettől még van okunk a félelemre. Egyik oldalra azt kell mondanom erre, hogy azon nem érdemes gyötrődni, ami fölött nincsen hatalmam. Vannak, akik állandóan félnek a ökokatasztrófától, vagy állandóan félnek, hogy az utcán valaki megtámadja őket. Ezzel azért szembe kell nézni. Ez néha orvosi dolog is, tehát akár lélekgyógyásznak, nem beszélve a lelki testvéreinkről, barátainkról. Tehát van szabadulás a félelemtől, illetőleg hát olyan területe is van ennek a témának, amiről mi tehetünk. Az előbb is beszéltem arról, hogy föl kell készülnünk amennyire lehetséges arra, hogy a gyerekeink milyen világban nőnek föl, milyen ismeretekre van szükségünk. Tehát nem szabad elengedni az ügyeket, hát úgy se tudunk mit tenni, hát akkor egy ilyen világban élünk, aztán majd csak lesz valahogy. Nem, amit lehet, azt tegyek meg, és alapvetően nekünk keresztényeknek az jelent nagyon sokat, hogy azt tudjuk, hogy Isten nagyobb a bűnnél, nagyobb a gonosznál, nagyobb a mi félelmeinknél, és ha a mi életünk néha besötétedik, és olyan kísértések, nehézségek, betegségek, családi traumák vesznek körül, ami fölött nincsen hatalmunk, akkor is tudhatjuk, hogy mi mégiscsak Isten akaratában, szívében vagyunk benne.
Szerinted mennyire tabu a mai világunkban az evangélium, a bűn és Jézus Krisztus személye, és hogy ő mit tett itt a földön, hogyan támad föl?
Abszolút tabu. Tehát beszélünk keresztény üldözésről, egyház ellenességről a világban, pedig itt evangélium ellenesség van. Tehát az evangélium ingerli, idegesíti az embereket, mert Jézus tisztán és világosan beszélt arról, hogy Istennel vagy Isten nélkül élünk, a bűn rabszolgaságában vagy megszabadulunk, hogy a bűneinket oda visszük-e, ahova kell, tehát a kereszthez. Nos, ez ingerli, idegesíti az embereket, nagyon sokan magukat teszik és tették Istenné, és ők akarják meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz ezen a földön. Tehát emiatt is van egy hallatlan nagy feszültség az egyház és a világ között. Azt is tapasztaljuk Magyarországon, Európában is, hogy gyakorlatilag mindennek tere van, minden agyficamnak, minden furcsaságnak, érdekességnek, mindent lehet törvényesíteni, de az evangélium igazsága az még továbbra is sokakat idegesít. De ezen nem kell csodálkozni, tehát erről Jézus beszélt, ez benne van a Szentírásban. Most ez az egyháznak egy nagy küldetése, tehát ezért beszélünk misszióról. És ha valaki a világossággal, igazsággal, az Istentől kapott szabadság üzenetével, a bűnbocsánattal, újjászületéssel kilép az emberi közösségbe, hát ne csodálkozzon, hogyha kap kritikát vagy elutasítást. Erről Jézus teljesen világosan beszélt, és mint egy jó edző készítette föl a tanítványait, hogy ez lesz néha még az egyházban is, ellenetek lesznek. A másik oldalról meg kell említeni azt, hogy az egyház sem fogalmazott mindig bölcsen. Alapvető és örök értékekről lehet beszélni véleményem szerint érthetően, szeretettel, empatikusan, és ezt nem mindig tette meg, és nem mindig teszi meg az egyház. Most csak példát mondok arra, hogy hogyan lehet ezt ma megtenni. Tehát gondoljunk a 20. századi, vagy most már a 21. századi nagyszerű emberekre, akiket Isten ad ennek a kornak, akár manapság Böjte Csabát, vagy Pál Ferencet, vagy Pálhegyi Ferencet, vagy Cseri Kálmánt, korábbiakban ugye Schweitzer Albert, Terézanya és mások, úgy tudtak beszélni, hogy még a nem hívők is értették. Csak utalok arra, hogy Teréz anya, aki tulajdonképpen egy albán katolikus apáca volt, kiment a Nagy Indiába, és letette az apácaruhát, és fölvette a szárit, tehát az indiai népviseletet, teljes szeretettel és tisztelettel volt az indiai kultúra iránt, de semmit nem adott föl a keresztény identitásából. És amikor Teréz anya több évtizedes munkálkodás után meghalt, akkor India, független attól, ki milyen vallású volt, megemelte a kalapját Teréz anya előtt. Tehát van egy ilyen példa is, hogy hitelesnek maradni, önazonosnak, nem ítélkezni, nem türelmetlenül föllépni, és az evangélium igazságát a mai kor terminológiájával megfogalmazni, hogy értsék az emberek, mert az emberek nem gonosztevők, az emberek többsége vágyódik a jóra, ahogyan Adéri a jóság síró vágya, hát ez mindjártban ott van.
Léteznek helyes tabuk, helyes kerülése bizonyos témáknak, bizonyos traumáknak vagy eseményeknek a világban, családban, kapcsolatokban?
Tehát vannak annyira érzékeny témák, amiről az ember úton útféle nem beszél. Ez nem is kérdés. Tehát ilyen például a szerelem. Ilyen az Isten és az ember szerelme például. És erről nem fröcsögünk, erről nem pletykálunk úton útfélen. Pál apostol egyszer-kétszer utalt arra, hogy milyen egészen különleges, misztikus és mély Isten élményei voltak, és kapcsolata van Istennel, de általában nem erről beszélt, hanem volt egy üzenete. És ugyanígy, hát akkor beszéljünk az ember és ember közti szerelemről, hát nem visszük ki a kocsmába a nászi ágynak a motivumait, a titkait, vagy sokat beszéltünk arról, hogy a családon belül tabukat meg kell törni, de azért nem tartozik mindenkire a családnak minden gondja, bűne, nyomorúsága. Tehát ezek megalázó dolgok is lehetnek, hogyha kibeszéljük egymás azon a címen, hogy hát muszáj ez a dolgokról beszélni, és meg kell törni a tabut. Vannak dolgok, amiről csendben kell lenni, hallgatni kell, eljöhet annak az ideje, hogy kimondunk dolgokat. Talán leginkább azt értjük meg legjobban, hogyha arra utalok, hogyha a szüleinknek voltak, meg vannak, hiszen ők is emberek, hibáik, vagy netán bűneik, vagy elrontott dolgaik. A Szentírásban van egy jelenet, amikor Noé, aki egy nagy pátriárka, és Isten általa mentette meg az emberiséget az özönvíz elől, és a szabadulás után jól berúg, és méltatlanul viselkedik, és van olyan fia, aki úgy megy be a barlangba, hogy nem nézi az apja méltatlan állapotát, hanem egy lepellel letakarja. Tehát vannak ilyen szent takarók, és vannak ilyen csendes elsimítások is, amikor bűnökről, méltatlan dolgokról nem beszélünk, vagy nagyon ritkán a megfelelő időben, időpontban.
Szeretjük egymást ítélgetni és megtalálni, hogy hol van az a kényes pont, ahol elbukott, ahol elrontott valamit, és van, hogy szent küldetés tudatból leplezünk le más életében ilyesmiket. Nagyon tetszett nekem egyik szerzőnek a megjegyzése, hogy nekünk keresztényeknek vámszedőként kellene viselkednünk, meg kellene vallanunk minden bűnünket. Hogy éli meg a keresztény ember, hogy önmaga is csak segítője lehet a másiknak?
Érdemes arra gondolni, hogy a másik emberen sokszor azokat a hibákat, bűnöket vesszük észre, amiben mi is gyengék vagyunk. Ez egy komoly kérdés valóban. Amilyen a szemem, amilyen a szívem, úgy fogom látni az embereket, és azt veszem észre. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne felelősségünk a másik irányába. De a kereszténység lényegében egy olyan csodálatos ajándéka Istennek, hogy egy közösségbe helyez minket, ahol végső soron, jó esetben, ugye mindenki átmegy egy metamorfózison, egy megtisztuláson, összetörettségen, és aztán élete folyamán esetleg többször is. És nagyon jó, hogyha ezt nem felejtjük el, hogy mi magunk is porból vagyunk, és porrá leszünk, és kapjuk közbe az isteni lelket, és itt nem vagyunk mi egymásnak a bírái, de természetesen vannak kompetenciák, és vannak felelősségek. Felelőssége egy tanárnak, hogy mi történik az osztályteremben, vagy egy óvónőnek, hogy mi történik az óvodában. És így sorolhatnánk a kompetenciákat, a felelősségeket, amiket bizony komolyan kell venni. Más kérdés, hogy milyen indulattal, hogy meg tudjuk ezt oldani alázattal, alázatosan. Nagyon-nagyon sok múlik az időzítésen, a stíluson, de nem menekülhetünk el a felelősség elől. Tehát a nyugati kultúrának ma például ez az egyik legnagyobb problémája, hogy a szabadság jegyében gyakorlatilag nem tesz szóvá hibákat, bűnöket, nyomorúságokat. Tehát van itt egy ilyen félreértés, hogy jaj, ne bántsuk a másikat, mert mindenki a maga életéért felel. Nem, felelőssége van az államnak, az ügyészségnek, a kormánynak, és a szülőnek, és mindenkinek, vagy egy gyermeknek például felelőssége van a kis otthoni állataival kapcsolatosan. És ettől nem leszünk irgalmatlanok, hanem pont, hogy a javát akarjuk a másiknak.
Mi lenne az, mit gondolsz, amiben meg kéne törni a csöndet, mondjuk a mi egyházunkban, vagy ha más példa jut eszedben, tágabb körben, világi példa, akkor mi az, amit mondanál erre? Nyíltan élnek tényleg szexuális szabadságban, és mindenféle devianciában is a fiatalok és a világ. Emellett viszont nem beszélünk olyasmiről továbbra sem, hogy az abortusszal mi a helyzet, és milyen sok ilyen, hát mondjuk így gyilkosság történik nap mint nap. Van-e ilyen kettősség, amit érzékelsz még?
Nagyon sok. Hát a világban is, és az egyházban is. Sok ilyen kérdés van, csak ezeknek a többsége rendkívül intim, és nagyon érzékeny, és erről akárhogyan, akármikor nem szabad beszélni, de ez sem megoldás, hogy akkor hallgatunk, és teljes mértékben csönd van bizonyos ügyekben, csak egy kiragadott példa, tehát a házasságon kívüli szexuális élet. Úgy látom, hogy az egyház nagy része ebben már megtört, beletört, hogy a fiatalok nagyon korán érnek, szexuálisan nagyon kitolódik az egzisztencia megszerzése, és akkor 8-10-12 éven keresztül, ami kamaszaink keresztbe kasol, össze-vissza élnek egymással, és ezt egy új elengedtük. És akkor erről nem beszélünk. És ha valaki esetleg beszél róla, az lehet, hogy szeretetlenül veszi elő a dolgot, vagy őt szeretetlennek bélyegzik meg. Ilyen többek között például az alkoholizálás is az egyházi családokban, presbiterek, vagy lelkészek, vagy templomba járók életében, és hát vagyunk egy páron, akik próbáljuk a iszákos mentő missziót, vagy alkoholbeteg mentő missziót elővenni, propagálni, és azt tapasztalom, hogy Kárpát-medencében azért vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan presbitériumok, ahol teljesen szabad az alkoholizálás, amit én szerintem nagyon visszafogottan kellene kezelnünk, és nagyon értelmesen, mert ez például egy hatalmas társadalmi gond, társadalmi probléma, és erről is többet kellene beszélnünk, akár televízióban, ilyen egészségi programok kapcsán.
Hogyan látjuk a Szentírás alapján Jézust, mint tabutörőt ott a maga idejében? Hogyan fogadták őt, mint tanítót, aki nyíltan beszélt bizonyos ügyekről, ami addig nem volt szokásban, hogy szóba jöjjön? Az indulatokból látszik, hogy sok szembesítés történt az ő szavai által.
Úgy gondolom, hogy Jézus a legnagyszerűbb tabutörője az emberiségnek, és ma is, most is mindent tőle meg lehet tanulni. Tehát ha valami problémám az életben, nézem meg, hogy Jézus mit mondott róla, hogy csinálta, hogy állt hozzá. És Jézusnál sem ez volt a cél, hogy tabutörés legyen. Nem forradalmár volt, hanem végtelen szerette az embert, és ő Isten szeretetének a megtestesülése. És szenzibilisen érzékelte az emberekben lévő fájdalmat, elfojtást, nehézségeket, és ő irgalmas szeretettel és szentséggel mondta ki azokat a dolgokat, felismeréseket, amelyek szükségesek a gyógyuláshoz, szükségesek az öneszméléshez, hogy valami normálisabb, egészségesebb, emberhez méltóbb életet éljünk.